foglalkozzunk az angyalokkal. Volt egyszer egy péntek esti témánk az angyalokról. Volt egy fölvetés, hogy hát olyan keveset tudunk róluk, hát foglalkozzunk az angyalokkal. Aztán jött is egy olyan kérés, hogy hát a vázlatomat adjam oda, Imre bácsi kérte. Hát mondtam neki, hogy fogok majd erről beszélni egy szerdai alkalmon, és hát ennek a ideje akkor most jött el, hogy angyali témával foglalkozzunk, és az angyalok legyenek most itt a fő téma. Jó tudjuk a Szentírásból, hogy Isten, amikor a teremtő munkáját elkezdte, akkor így hangzik a Bibliának a legelső igeverse, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Tehát itt olvassuk azt, hogy nem csak ezt a világot teremtette, hanem azt a mennyei világot is. Tehát egy hív embert megkérdeznek azzal kapcsolatosan, hogy van a földön kívül élet? Akkor a hív embernek egyértelműen azt kell válaszolni, hogy van. Van, de ne a Marson keressétek, meg ne más helyen keressétek, hanem abban a láthatatlan világban keressétek, abban a mennyei világban, mert Isten nem csak a világot teremtette meg, hanem a mennyet is megteremtette, és ott is vannak mennyei lények, akik élnek és léteznek, mert teremtő munkáját megmutatta abban is Isten. Olvassuk azt is a Kolossé levélben, mert ugye a Mózes első levelét, vagy első versétől kezdve a világ teremtésére fordul a lényeg. Tehát nincs leírva számunkra, hogy a mennyországot akkor hány nap alatt, hogyan, miként teremtette Isten. A világ teremtését olvashatjuk. A menny teremtéséről igazából ott a Mózes első könyvében nem találunk. De a Kolossé levélben olvassuk azt a 16. versben, első fejezet a 16. versében, mert benne, vagyis Jézusban teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Tehát nem csak az ember teremtetett úgy, hogy Jézusra tekintett a mennyei atya, hanem a mennyei világ is úgy lett teremtve. És valamit itt már elárul számunkra a Biblia, méghozzá azt, hogy nem csak itt kell gondolkodni trónusokban, meg fejedelmekben, hanem a mennyei világon is vannak rangok. Vannak, mondom így, egyszerű angyalok, meg vannak arkangyalok, meg vannak trónusok az angyaloknál is, vannak fejedelmek is az angyaloknál is, tehát vannak rangok ilyen tekintetben, a mennyei világban is. Erről tanúskodik itt a Kolossé levélhez írott levél. Meg hát a Biblia több területén is láthatjuk ezt. Az Ószövetségben maga az angyal kifejezés azt jelenti, hogy küldönt, futár, küldött, hírvivő, hírnök. Ezt jelenti maga az angyal, de ugyanúgy az Újszövetségben is a görög megfelelője ként is, ugyanúgy hírnök, követ, angyal, aki hírt visz és jelent. Hát ha az angyalok csoportját, vagy a mennyei lényeknek, inkább így mondom, a mennyei lényeknek a csoportját akarjuk csoportosítani, akkor azt azért elég nehéz nekünk megtenni. Az angyalok jobban ismernek bennünket, mint ahogyan mi ismerjük az angyalokat, de azért mégis megtudhatunk valamit a Szentírásból. Akkor azt lehetne mondani, hogy két részletre lehetne osztani a mennyei lényeket. Az egyik mennyei lényekhez tartozóak azok, akik az Isten trónusa körül vannak, mindig csak ott tartózkodnak. Ezeket a mennyei lényeket az Isten nem küldi el a földre, hogy hírnökként egyedül elmenjenek az emberekhez, és hírt vigyenek Istentől. És van a mennyei világnak egy olyan része, akiket viszont az Isten küld az emberekhez, hogy szolgáljanak feléjük, hogy hírt vigyenek, vagy éppen őrizzék őket. Tehát ezt láthatjuk, ebben a két csoportban lehetne talán gondolkodni. Na foglalkozzunk elsőnek azzal a mennyei világ, mennyei részével, amely ott az Isten körül foglal helyet, és foglalkozunk a mennyei világ legnagyobb teremtett mennyei lényeivel, mert itt ugye mondtam, hogy rangok is vannak, és ezek nem mások, mint a kérubok. Nincs náluk nagyobb a kéruboknál, ők a legnagyobb mennyei lények a Szentírást olvasva és nézve. Ők közvetlen közelében vannak az Istennek. Ők, mondhatom így, az Isten jelenlétét nem hagyják el. Folyamatosan a trónusnál vannak, folyamatosan ott vannak, ahol az Isten van, és legközelebb helyezkednek el az Istenhez. Tehát ő közelükben más nem található, majd utána jönnek a többi mennyei teremtmények. Őróluk, a kérubokról majd fogjuk látni, egy ilyen keverék lények ők, vannak emberi vonásaik, és vannak állati vonásaik, mármint a testüknek, ahogyan ábrázolja a Szentírás, és ők szárnyas lények, tehát rendelkeznek szárnyakkal, és főleg Ezékiel ír róluk. De ugye már a Biblia legelején is olvasunk kérubokról, amikor a harmadik fejezethez érünk, és miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat, és a villogó lángpalost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat, és hát ezt is látjuk, hogy amilyen rangban vannak a mennyei lények, mindegyiknek megvan a maga feladata is. A kéruboknak az egyik feladata ez az őrizés, ez a védés. Isten trónusánál vagyunk, azt védjük. Ide nem jön akárki, mint ahogyan mondhatom így, hogy a főnököknél is, ha be akarunk menni, mondjuk egy cégnél, akkor találkozunk portással, meg biztonsági őrrel, meg aztán titkárnővel is. Tehát nem lehet csak úgy besétálni egy céghez se, hát Istenhez sem lehet úgy csak úgy besétálni. A kérubok azok egy védő, őrző lények ott az Isten körül, és nem véletlenül van ábrázolva, mert engedte is az Isten, hogy az ember ábrázolja a kérubokat. Ez is egy érdekes. Méghozzá, hogy a Fridláda tetején pont őket láthatjuk, hogy a szárnyaik egymásba érnek, hogy a egyik kérub az egyik oldalon, a másik a másikon, és a szárnyuk összeérve, és hol jelent meg az Isten? A két kérub között, a szárnya fölötti részen jelent meg az Isten, az ő jelenlétével, a Szentek Szentjében. A Szentek Szentjében nem csak a Fridládánál volt látható a kérub, hanem már a Kárpiton is meg volt hímezve a kérub, itt megint ugye az őrző, védő terület, hogy ide nem mehetsz be, te emberfia, ide ugye csak a főpap mehetett be egy évbe egyszer, és ide nem lehet betenni bárkinek a lábát. Ezt is ábrázolt a mennyei ábrázolás, a földi ábrázolással láthatóvá vált, illetve a Szentek Szentjében szobor is állt, kérub szobor, amely teljes széltében beterítette a Szentek Szentjét, fél magasságban voltak a Szentek Szentjének a magasságához képest, és ott is a szárnyak összeértek, és az egész széltében a két kérub beterítette a Szentek Szentjét. Úgyhogy ezek is nem véletlen, hogy a Szentek Szentjében, az Isten közvetlen jelenlétében voltak ezek a mennyei lények, és vannak ezek a mennyei lények, ezt láthatjuk a Bibliában. És hát olvassuk is, hogy készíts két kérubot szintén aranyból, ötvös munkával készítsd azokat a födél két végére, az egyik kérubot az egyik végére készítsd, a másik kérubot a másik végére, a földél két végére készítsétek a kérubokat, a kérubok kiteljesztett szánnyal legyenek rajta, betakarva szányukkal a földelet, és egymás felé forduljanak, a kérubok arca a földél felé forduljon. Tehát ugye ez így le van írva. És ahogyan említettem, hogy vannak emberi vonása is a kérubnak, például Ezékiel 10:8-ban, a kérubok szárnyai alatt emberi kéz alakja látszott, írja Ezékiel. Vagy pedig még ugyanúgy ebben a könyvben, 10. fejezet 20-21. verse, ez az az élő lény, amelyet a Kebár folyó mellett láttam, Izrael istene alatt, és fölismertem, hogy ezek kérubok. 4 arca volt mindegyiknek, és 4 szárnya volt mindegyiknek. A szárnyaik alatt olyan forma kezük volt, mint az embereknek. Ugye itt most megtudjuk azt is, hogy ugye 4 arcuk volt a kéruboknak. És van a kéruboknak. A régész leletekből is sokszor előkerülnek kérubok. Nagy palota ajtóknál is látható kérub ábrázolás, és több területen felfedezték ezt az ábrázolást. De hogy megpróbáljuk őket jól elképzelni, úgy helyen közel, azt megtehetjük, mert Ezékiel könyve így kezdődik, hogy őket írja le Ezékiel. Ezékiel próféta könyve első fejezetéből olvasok, a 4. versétől. Ha valaki akarja követni, követheti, mert ez hosszú szakasz lesz, mert a 2. fejezetig fogom olvasni. Itt elég részletesen megpróbálja leírni a Szentírás a kéruboknak a kinézetét. Tehát Ezékiel a próféta könyve első fejezet 4. versétől olvashatunk róluk. Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből a villámok közül, mintha ezüstös csillogást tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott, ilyennek látszottak. Emberekhez hasonló alakjuk volt. De mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a bogyóláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő rész. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek voltak arcai és szárnyai. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcok. Volt emberi arcuk, de volt oroszlán arc is, mind a 4-nek jobbról, bika arc is volt mind a 4-nek balról, és volt sasarc is mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak teljeszve, ez a 2 szárny összeért egyiké a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni, ahova a lélek akart menni, oda mentek. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élőlények. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények közt, mintha égő fákják lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények járása kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Amikor néztem az élőlényeket, és ugye itt a Károli máshogyan fordítja, hogy a menésük, vagy hogy is fejezi ki, olyan volt, mint a villámlás, hogy ilyen cikázva mentek. Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön, az élőlények mellett, mind a 4 előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drága követnek látszottak, és mind a 4 egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Amikor jártak, 4 irányba tudtak menni. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a 4 abroncs körül tele volt szemekkel. Amikor a élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a lélek akart menni, oda mentek, ahová a lélek akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak. Ha azok megálltak, ezek is megálltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is. Mert az élő lények lelke irányította a kerekeket. Az élő lények feje fölött valami boltozat volt, amely félelmesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. A boltozat alatt ki volt teljeszve a szárnyaik, egyiké a másiké felé. Mindegyiknek volt másik 2 szárnya is, ezekkel eltakarták a testüket elől is, hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgás olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat. És egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött levő boltozaton felül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülöttől levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Tehát itt is azt látjuk, hogy a kérubok azoknál ott fölötte az Isten jelenléte jelenik meg, és hát a négy arcukról is megtudtunk valamit, nem kellett forgolódniuk, hogy menjenek, mert ugye mindenfele tudtak haladni, és hát nagyon érdekes, hogy egy ilyen kerékhez hasonló, mert hát így próbálja azért leírni, valami van ott mellettük, és azt is megtudjuk róluk, hogy négy arcuk, de négy szárnyuk is van, és emberi kezük, hasonló a lábuk is, de mégis a végződése már nem ugyanaz, hanem ott megint állati formában megy át. Tehát érdekes ezt olvasnunk, hát ők a kérubok, és egy dolgot hagy említsek meg még, és akkor talán ez is olyan érthetővé válik ami számunkra, hogy miért a bukott angyaloknak a vezetője a sátán, hát azért, mert ő is kérub. Tehát a legnagyobb a kérubok között ott volt a sátán is, és természetesen az angyali sereget, a bukott angyali sereget kivezetné, ha nem a legnagyobb. Honnan tudjuk meg, hogy ő kérub? Az Ezékiel 28. fejezetéből tudjuk meg azt, hogy a sátán is kérub volt. Itt a Ezékiel könyve 28. fejezetében lehet olvasni. Hát a 13. verstől olvasom, de itt igazából a 14. vers fog kiemelkedni, és teszi érthetővé, főleg a károli fordítás az, amely ezt még erőteljesebben fogja majd visszaadni. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topád és jáspis, rizolit, ónisz és nefrit, zafír, karbonkulusz és maragd, aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültél. Fölkent kérubot adtam melléd. Ott ugye úgy van, hogy kérub voltál. Jól mondom? A károliba így van fordítva. Igen. Igen. Na most ebből a kifejezésből, mivel a újfolytás meg így fordítja, van egy olyan gondolat, hogy a kérubok vezetője is volt a sátán, de hát ugye ez nem, nincs ez alátámasztva, de az ebből megtudjuk, hogy kérub volt. Hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál, fethetetlen életű voltál, teremtése napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Nagy arányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél, azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkelgetett az oltalmazó kérub a tüzek kövek közül. Szépségedben felfúvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet, a fényűzés kedvéért ledobtalak a földre, látványosságát tettelek a királyok számára. Sok bűnöddel, álnok karmálkodásoddal meggyalázta a szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamová tettelek a földön mindenki szeme láttára. Ugye ez a profécia összekeveredik egy kicsit a itteni proféciával, a Tírus bukásával kapcsolatosan, de minden teológus egyértelműen látja azt, hogy itt a sátánról is esik szó, nem csak a Tírus uralkodásáról. És hát így talán még érthető számunkra az, hogy miért is ő a bukott angyaloknak a vezetője. Na menjünk tovább, mert elidéztünk egy kicsit a kéruboknál. Ezután, akik következnek, mondhatnánk így a sorban, akik nagyon közel állnak Istenhez, de nem egészen közvetlenül a trónus mellett kapnak helyet, ezek pedig a szeráfok. A szeráfokról egy kicsit kevesebbet olvashatunk a Szentírásban. Az Ézsaiás 6.2-ben Ézsaiás látja őket, hogy szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát akart el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. Vagyis mit tudunk meg? Több szárnyuk van, mint a kéruboknak. Tehát ők nekik 6 szárnyal rendelkeznek, a kérubokról meg 4-ről olvashattunk. Tehát ezt tudjuk meg így róluk. Igazából nem is olvassunk utána többet ezekről a mennyei lényekről. Megemlítik, hogy itt állatra való vonásaikról nem olvashatunk, nem tudhatunk. Azt mondják a teológusok, hogy amikor az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében olvasunk a 4 élőlényről, akkor ők kérubok. Tény és való, hogy keveredik itt a kettő, mert úgy olvasunk, hogy 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, ugye ez inkább a szeráfokra igaz, és körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Itt keveredik egy kicsit az előtte lévő versekben is olvashatunk, inkább kérubokra hasonló ezek a 4 élőlény, viszont érdekes, hogy 6 szárnyról olvasunk, már pedig a kérubra meg 4 van, úgyhogy itt egy kicsit nem tudják a teológusok, hogy ezt most hogy értsük. De minden esetre nekik is megvan a maga feladatuk, ha Ézsaiás próféta könyvénél tovább olvasok, hogy ők azok, akik azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Tehát ők a dicsőítés vezetők. Ők azok, akik szüntelenül mondják, akik dicsérik a mindenható Istent, mint akik vezetik is ezt a fajta dicséretet és magasztalást. Ők is tehát Isten közvetlen közelében tartózkodnak. Hát éljünk rá akkor a többi angyali lényre, azokra, arra a csoportra, akik már elhagyják a mennyországot olyan értelemben, hogy akár itt a Földön is megjelennek, és az emberek is esetleg, egyes emberek láthatták őket, és hírt vittek nekik. Jahve angyalai, akikről olyan tekintetben, meg az egész mennyei lényekkel kapcsolatosan azért úgy is olvashatunk Jób könyvében, hogy hiszen szolgáiban sem bízhat meg, és angyalaiban is talál hibát. Milyen szent lehet az Isten, hogy ilyet olvasunk még a mennyei angyalokról is, hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében, az Isten szemében. És amikor most megjelenne esetleg közöttünk egy angyal, akkor a szentséget hozna, hogy mire tennénk meg éppen a bűneink miatt. Hát hagyd mondjam azt, hogy jobb, hogy nem egy kérub jelenik meg, hanem egy angyal jelenik meg ilyen tekintetben, mert lehet a kérubnak már a nagy szentségé, mert lehet, hogy még nehezebben viselnél az ember. Noha látomásban azért ugye Ezékiel láthatta őket. És hát az angyalokkal kapcsolatosan, akik ugye küldöttek és lejönnek erre a földre, sokszor hírt hoznak, sokszor megmagyaráznak valamit az embernek, például egy Zakariásnak is, aki kérdezi, hogy mik ezek, Uram? Egy angyal, aki velem beszélt, azt mondta nekem, én megmagyarázom neked, mik ezek. Tehát, hogy szolgálnak az ember felé, a kijelentést is, vagy a látomást is magyarázzák, nem egyszer a prófétáknak, és értik meg mindazt, amit látnak. Aztán azért olyat is olvashatunk, hogy vannak ilyen pusztító angyalok, vagyis pontosabban betöltenek egy ilyen küldetést is nem egyszer, ezek az angyalok. A Zsoltár a könyvében, 78. Zsoltárban rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét. Tehát így is olvasok valamikor az angyalokat. Vagy Dávid, amikor ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta, bizony én vétkeztem és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit, sújtson le kezed inkább én rám és az én rokonságomra. Tehát ott is lát egy angyalt. És ez sokan úgy gondolják, hogy itt a fekete angyalok, akik pusztítanak, de nem. Isten a mennyei angyalokat megbíz ilyen szerepekkel, például mondanak ítéletet is, ugye a Jelenések könyve, és hajtanak is végre ítéletet is. Tehát például, amikor mondjuk egyiptomi elsőszülöttek meghaltak, akkor ott is az Úr angyala haladt végig, ott meg is van jegyezve, hogy az Úr angyala, tehát nem a ördögnek az angyalai, hanem az Úr angyala haladt végig, és ahol látta, hogy a bárány vére ott van a szemöldökfán, meg az ajtónál, akkor nem ment be, de viszont abba a családba bement, és az elsőszülött fiút elpusztította. Halált hozott. Az angyaloknak nevük van, ez is kiderül. Sok angyalnak a nevét nem tudjuk, de azért Gábrielről, meg Mihály arkangyalról tudunk. Ők nem sima angyalok, arkangyalok mind a ketten, és így nem egyszer megjelennek a Szentírásban. A többi angyalnak a nevét igazából nem tudjuk. És akkor ilyenkor kérdeztem meg a péntek estén itt levőket, hát előtte foglalkoztunk azzal is, hogy hát mondjátok el, hogy képzeljtek el egy angyalt, és akkor hát mindenki elmondta, hogy hát természetesen szárnyakkal, és ez nem minden esetben van így, hogy szárnyuk van. Vagyis pontosabban úgy mondhatnám, hogy amikor megjelennek ezen a földön, akkor nem egyszer férfi, fiatal férfiként jelennek meg, és nem tudja az ember megkülönböztetni őket, hogy ez most földi férfi, vagy éppen mennyei férfi. Erre van néhány jó példa a Szentírásban, hogy így jelennek meg fiatalként, férfiként, sose nőként, sose gyerekként. Ugyan több festménynél látjuk a kis mennyei angyalkákat kis gyermek arccal. A Biblia soha nem ábrázolja, és soha nem beszél arról, és úgy sem, hogy női angyalok jelennek meg, hanem csak férfi és fiatal férfiként jelennek meg. Néhány példa. Sodomába mentek Lóthoz, két angyal estére Sodomába érkezett, ugye Lót pedig befogadja őket, és aztán, amikor meglátja a város lakossága, akkor már így mennek oda a házhoz, hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára. Tehát ugye ők nem szánnyal látják ezt, de lehet tovább folytatni ezt, például Ábrahámmal. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott, fölemelte tekintetét és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott, a sátor bejáratától földre borult. És aztán befogadta őket, mondta is a feleségének, hogy készítsen valami vendégmarasztalót. És akkor ezzel kapcsolatosan van az Új Szövetségben egy igevers, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Tehát, hogy lehet, hogy jönnek hozzád, és azt mondja, hogy hát én is hiszek az Istenben, soha nem láttad, megvendégele szeretette, hogy abban az időben tudjuk, hogy apostolok is járták, mint ahogyan Pál is viszont látogatta, meg sok ilyen tekintetben prédikátor ment egyik gyülekezetből a másikba, és nem lehetett tudni, hogy végül egy angyalt fogadott be, és soha nem látta, de vendégül látta, és hát biztos valami hírnöki mondandója is volt, mert mindig ilyenkor valami hírnöki üzenete van, akár Lóthoz is, menj, fogd a szókmókot, menekülj, mert elpusztul ugye az a város. Vagy ahogy Ábrahámnak is, ahogy kijelentett, hogy majd el fog pusztulni ugye Sodoma, és megtudta azt is viszont, hogy a felesége egy év múlva gyermeke lesz majd. Hát ekkor nevetett egyet, ugye Sára, és az Úr mondta, hogy miért nevettél, őben mondta, hogy hát nem nevettem. De bizony nevettél. Ugye ekkor történik ez az esemény. Aztán sokszor álomban megjelennek az angyalok, mint például Józsefnek álmában, hogy kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekül Egyiptomba. És hát az angyalt az ember úgy láthatja meg, hogyha megnyílik rá a szeme, ha nem álomban, hanem most megnyílna a mindannyiunk szeme, akkor lehet, hogy néhány angyalt is látnánk itt ebben a teremben, vagy itt környékén. Ezt meg azért tudom így mondani, mert például Mózes 4. könyvében ez van írva, ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott állt az úton, kibont karddal a kezében, Bálám meghajolt és arcra borult. Ugye az állat már hamarabb látta, azért húzózkodott, Bálámnak meg kellett nyitnia a szemét, hogy láthassa. Érdekesek ezek az angyali megjelenések, és mivel mondtam is azt, hogy ha megjelenne egy angyal, akkor lehet, hogy megrettennénk, érdekes dolgokat élnénk át. Hát így volt ez Dániellel is, amikor megjelent neki egy angyal. Dániel könyvének a 10. fejezetében, vagy 10. fejezetéből olvasok megint egy kicsit hosszabb szakaszt, amelyben megjelenik előtte egy angyal, és mit él át Dániel ebben a megjelenésben. Hát a Dániel 10. fejezet inkább 5. versétől olvasom ezeket az igéket. Föltekintettem és láttam egy gyors ruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drága kő, arca fénylett, mint a villám, a szemei, mint az égő fáklyák, kaja és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm. Arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Akkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Isten előtt, meghallott a szabadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A Perzsa Birodalom vezér ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáél, vagyis Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a Perzsa Birodalomban, de most megjöttem és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az az ember hasonló lény megérintette ajkamat, én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De hogyan ismerne, Uram, a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem, és ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Olyan szép ez a történet, de közben érezzük azt, hogy Dániele megjelenésre. Na meg a mellette levők, hogy elszaladtak rémületükben, mi Dániel ott tud maradni, és aki annyi mindent átélt és bölcsessége birtokában volt, mennyire nehezen tudta elviselni egy angyalnak a megjelenését. És az a meglepő még számomra ebben a történetben, hogy Dániel ekkor ő imádkozik, ő böjtöl, mert meg akarja érteni az ő népének a sorsát, jövőjét. És ezt az imádságot hallja meg az Isten a mennyben, és mondja ennek az angyalnak, hogy menj le, és mondd el Dánielnek, amiért imádkozott. Adj választ neki. Indulj, hirdököm. És elindul az angyal. De az angyal, ahogyan elindul, nem tud lejönni, ugyanis a perzsa fejedelem, ahogyan olvassuk, ami nem más, mint egy démon erő, egy démonikus fejedelem, útját állja ennek az angyalnak, és 21 napig, ha jól emlékszek, nem bír lejönni. Tehát elhangzott már az imádság, az Isten elküldi angyalát, de nem tud áthatolni az egeken, mert útjába kerül, és egy harc alakul ki e két angyali lény között. Segítségül kell jönnie egy nagy angyalnak, Mihálynak, hogy lekösse ennek a perzsa fejedelemnek az erejét, és ez az angyal le tudjon jönni, hogy elmondja az Isten üzenetét, amit meg akart akadályozni a démoni erő, a démoni fejedelem. Hát nem furcsa ez, hogy az imádságunkra ilyen harcok alakulnak ki? Hogy sokszor mi imádkozunk, és fogalmunk nincs, hogy mi történik a szellemi világban, pedig hatalmas dolgok történnek. Hát például, ha arra gondolunk, hogy csak emberileg mondva Mózes meghalt. És jó, ennyit tudunk mi emberek, ennyit láttak, hogy most már nincs Mózes, nem tud bennünket vezetni, hogy hol a test, azt nem tudjuk. De ugye megtudjuk ám a Bibliából, hogy Mihály arkangyal és a sátán vitatkozik Mózes teste fölött. Hogy micsoda harc alakul ott is ki. És számunkra ugye ez láthatatlan dimenzió, láthatatlan terület, de egy óriási harc megy a két erő között mai napig is. És hát milyen jó, hogyha mi is meg tudjuk hajtani térdünket, tudunk imádkozni, tudunk könyörögni, és be tudunk állni ebben a harcban, ha még kicsik is vagyunk, az Isten oldalára, és tudunk így részt venni valamilyen szinten ebben a harcban. Olvasunk is Mihály arkangyalról, ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. Micsoda harc? Sokszor, amikor Mihályról olvasunk, akkor harcol a sátánnal szemben, tehát nem akár mekkora angyali lény ő sem, hogy az Isten küldésével ilyen háború folyik. Érdekesek, amik itt le vannak írva, és hát nem mindig tudjuk meg az angyalok nevét, például Manoach se tudta meg, amikor kijelentette az Úr neki, hogy majd gyermeke születik, kérdezi a megjelent angyaltól, mi a te neved? Mert ha beteljesik ígéreted, tisztelni akarunk téged. Az Úr angyal ezt felelte neki, miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. És itt előjön megint egy nagyon érdekes dolog, például az, hogy az ember nem egyszer abba a tévedésbe kerül, hogy angyalt akar imádni és tisztelni. Hát ezért se kapja meg a nevét, annak az angyalnak a nevét. És ne gondoljuk azt, hogy mi is mentesek lennénk ettől, ha látnánk egy angyalt, mert János is belesodródik ebbe a bűnbe. János apostol, aki a Jelenések könyvét ugye megírja, a Jelenések látomását, mert őróla is azt olvasom, hogy én János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket, de ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv igéit, az Istent imád. Tehát, ugye, ne az angyalok előtt. És az első keresztények életében is sajnos ott van ez a probléma. A Kolosi levélben, a második fejezet 18. versében olvassuk, ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfoglalkozik. Tehát volt gond az első keresztényeknél is. Valakik keresték ezeket a látomásokat, angyalt akartak látni, ez nem így meg, hogy ezt kergetjük. Isten vagy megadja, vagy nem adja meg az életünkben. De nem kerülhetjük ki az Istent. Ő a leghatalmasabb. Ő az, aki küldi az angyalokat, nem pedig mi nekünk kell kérni, hogy jelenjen meg egy angyal. Angyal hol vagy, már jelenjél meg. Isten tudja azt, hogy mikor és miért küld egy angyalt egy emberhez, és esetleg látja meg, vagy esetleg álmában találkozik vele. Tehát ezzel is vigyáznunk kell ilyen tekintetben. És hát olvassuk azt, hogy az angyalok is vitatkoznak, harcolnak, olvassuk azt, hogy hírt visznek, de azt is, hogy oltalmaznak. Például Izrael népével kapcsolatosan, ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment, elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt, mert ott volt az egyiptomi haderő. Tehát az angyal is hátra állt, hogy védje ezt a népet, és tudjuk azt, hogy nem tudtak egy ember sem megölni az egyiptomi haderő. Tehát ezekről itt olvashatunk. Aztán arról is, hogy a sínai hegyi törvényadáskor angyalok közbenjárásával kapta az ember a törvényt. Mit állt a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígére szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Aztán olvasok, hogy mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, hát akkor ugye az evangélium, amely Krisztus által jött ugye erre a világra. És hát többször olvashatunk, ezekről, erről már nem is akarok annyira beszélni, ugye, hogy Fülöphöz is odalépett, és kelj fel, menj dél felé, hanem inkább most a védő angyalokról szólnék, mert ez ugye ilyen köztudatban úgy benne van az emberek között, hogy mindenkinek van angyala, védő angyala. És hát minden ember életét védi egy angyal. Biblikus ez. Benne van-e a Bibliában, vagy nem? Hát ezután is egy kicsit kutattam, hogy találunk-e ilyen följegyzést. És hát én olyanokat találtam, hogy hívőket igen, védi, oltalmazza, gyermekekről megint olvasok, hogy van, de hitetlenekről nem. Nem olvasok, hogy lenne védő angyaluk. Kiválasztott embereknek lehetségesnek tartható, ha azok előbb-utóbb hívők lesznek. De minden esetre Isten az ő tulajdonát védi, és aki az övé lett, az védelemben és oltalomban tudhatja magát, úgy is, hogy valamikor az Isten angyal által véd bennünket. Na néhány igeverset hagy olvassak föl, például a gyerekekkel kapcsolatosan. Vigyázzatok, hogy egyes se vessetek meg egy kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Tehát az angyalaik, a gyerekeknek, a kicsinyeknek az angyalaik. Aztán érdekes, hogy amikor Péter kiszabadul a börtönből, és megáll a gyülekezet házánál, mert tudta, hogy ott jönnek össze, és dörömből Péter, akkor a Ródé nevezetű szolgáló lány kijön, és visszaszalad, hogy hát Péter van a kapuban, és bizonygatta ezt, és akkor azt mondták a keresztények, akik imádkoztak Péter szabadításáért, nem Péter az, hanem az ő angyala. Milyen érdekes ez is, hogy az ő angyala. Te azt láttad, de hát tudjuk, hogy Pétert látták. Csak hogy a gondolkodás az első keresztényeknek, hogy az ő angyalát láttad, nem pedig őt. Aztán a Zsoltárok könyvében nagyon ismertes ez a mondat. Az Úr angyala ölt áll az Isten félők mellett, és megment őket. Tehát nem minden ember mellett, hanem az Isten félők mellett. Vagy Az angyalok közül kinek mondhatta valaha, ülj az én jobbomra, míg ellenséged egy lábas zsámajává teszem, vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mint, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Milyen érdekes. Tehát azok felé küldi az Isten a szolgálatra őket, akik örökölni fogják az üdvösséget, és itt jön be az, hogy már az Isten tudja egy 10 éves fiúról vagy lányról is, hogy örökölni fogja, mert meg fog élni mondjuk 23 évesen, és már lehet, hogy annak akkor is angyala van, mert ugyanúgy tudja, hogy szolgálni kell feléje, mert ő majd az övé lesz. Tehát ennek ilyen érdekességek, és az látszik ebből, és minden történetből, hogy az istenfélőknek van angyala. Az egy Dániel, amikor az oroszlánok vermébe kerül, és jön a király, hogy élsz még, akkor azt mondja Dániel, az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját. Ezért vagyok életben. Kihúzzák, bedobják a hiteteleket. Őket is megvédte. Hát még le se éltek, azt olvasjuk, már szétmancalgolta őket az oroszlán, vagyis elment onnan az angyal, már nem fogta be a szájukat. Tehát ezek is mind-mind arról beszélnek, vagy gondoljunk csak arra a gazdag és Lázár példázatára. Lázár angyali kísérettel megy a mennybe. A gazdag nem kap semmi kísérletet. Az meghal, és nincs angyali. Mennyei angyali kísérlet. És csak meghalt. Ebben lezárja a Szentírás, és utána tudjuk, hogy a pokolra jut. És hát Péter is, aki kimenekül a börtönből. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Soha nem olvasunk a Bibliában, hogy hitetlent védett volna egy angyal, vagy hitetlen megszabadított volna valami helyzetből egy angyal. Nem olvashatom. Mind hívők, vagy Isten népét őrizte és védte. Tehát ezekről olvashatunk itt. Tehát nem látom támogatva azt, hogy mindenkinek lenne angyala. Hát a mai időben is elterjedt egy olyan, hogy lehet kapni nyakláncot, amiben van egy kis kövecske, és azt úgy hívják, hogy angyalhívó. Ez a középkortól óta divat, és vannak is, akik megvásárolják, hogyha megcsilingeltetik, akkor majd az ő angyala majd jön, mert az hallja annak a hangját, és majd megvédi őt. Hát természetesen azt is hozzáteszem, hogy egy ilyen angyali csengettyű 28.000 forint. Talán értjük, hogy ebben csak egy üzlet van. De arra gyarapszik, vagy az a lényege, minden embernek van angyala. Különben szépen le van írva a honlapon az, hogy mi emberek és az angyalok, azok együtt voltunk, csak a bűneset miatt eltávolodott az emberiség az angyali lényektől, a mennyei lényektől. Na, de hát ők kívánják tovább is a társaságunkat, így a honlap, és hát ezzel a csengettyűvel lehet őket hívni. Hát ez csak így érdekességképpen mondom, hogyha talán látnánk, vagy mondana valaki ilyet, akkor ne lepődjünk meg, mert most olyan újra divatja a mostani időben ez embereknek, hogy ott van az a kő. Még egy néhány dolgot Jézus útján sokszor angyalok kísérik, és a megszületésénél sokszor angyali megjelenések vannak. Nehézségek, amikor ő átél nehézségeket, nézzétek meg, hogy akkor jelenik meg az angyal, például a pusztában való kísértésben, ugye vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Vagy amikor a Gecsemáné kertben is ott esedezik, akkor olvassuk, hogy ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. És aztán a föltámadás akkor is angyali hírnökök hozzák meg, és ott is látjátok, hogy azt mondja, hogy ti ne féljetek, mondja az asszonyoknak, a katonák azok rémülten szaladhatnak. Nekik nem kiált vissza, hogy ti se rémüljetek, mert gyertek már vissza, hanem engedi, hogy meneküljenek és fussanak. Hát a Új Szövetségben is olvasunk többször arról, hogy Pál ír angyalokról, ugye az angyalok sem tudnak elszakítani Isten szeretetétől bennünket, és több-több, igen, olvashatunk még a angyalokról, amelyekben az is megtalálható az Új Szövetségben, hogy egyszer hasonlóak leszünk az angyalokhoz, mert feltámadáskor nem nősülnek, féhesen mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Hát itt azt jelenti, hogy nem teljesen angyalok leszünk, hanem nem fog már ott a házasság működni, mint ahogy az angyaloknál sincs ez a fajta házasság és házasságkötés, hanem ilyen tekintetben úgy élhetünk majd, mint az angyalok. Hát Isten segítsen nekünk, hogy mi is ez a sereghez tartozzunk, és szoktuk mondani azt, és hagyj fejezem be ezzel, szoktuk mondani azt, hogy olyan jó lesz majd az Úr előtt találkozni ezzel a rokonommal, azzal a hívő elődömmel, és ez biztos egy nagyon jó lesz, és természetesen legjobban az Úrral lesz jó találkozni. De gondoltatok már arra, hogy milyen jó lesz találkozni az angyalokkal? Mert ővelük is egyesül az emberiség. És azok az angyalok, akikről azt olvassuk, hogy örülnek, amikor megtér egy ember. Hát mi mennyire fogunk örülni, amikor majd meglátjuk őket, és együtt dicsérhetjük az Istent. Hogy az angyalok látnak bennünket. Pál is írja, hogy mi látványosságá lettünk ebben a világban az embereknek és az angyaloknak. Tehát ők látják, tudják, mi történik, mit csinálunk, mit cselekszünk, titkosan figyelve bennünket, és próbálják megélteni ezt az emberi életet. És egyszer majd egy olyan éneket énekelünk, amit ők sem tudnak majd elénekelni, a bárány énekét, mert azt át kell élni. Mit jelent megváltottnak lenni, az csak mi emberek fogjuk tudni. Ugye ők, a bukott angyalok megváltásban nem részesülnek, de az ember megváltásban részesül Jézus Krisztus által. És így állhatom majd meg az Úr előtt, nem csak egy emberi seregben, hanem az angyali sereggel együtt, és magasztalhatjuk őt. Ugye kívánjátok. Jó volt egy kicsit ezzel foglalkozni. Én élveztem, amikor így belemélyedtem ebben, és gondoltam, hogy itt szerdán sem maradjunk le erről, hanem dicséljük azért az Istent, hogy hírnököket küldesz, hogyha így is védelmezed a mi életünket angyalaiddal, és hogy mi ővelük együtt szolgálhatjuk a mindenható Istent. Amen. Amen.